törvény, a lelkiismeret, a szabadság kulcs szavak után elérkeztünk az erkölcs teológia utolsó és legérdekesebb, meg leginkább misztérium jellegűbb szavához, ez pedig a bűn. Egy olyan általános emberi tapasztalatról van szó, amikor a bűnről beszélünk, amit minden ember átél, akár a hívő, akár a hitetlen, akár bármilyen kultúrában élő ember. Korunkban sokat beszélnek az úgynevezett lélektani értelemben vett bűnről, hogy az ember pszichikai rövidzárlatnak tartja önmagából való kifordulását, hogy magam se értem, hogy ebben a helyzetben hogy tudtam így viselkedni. Korunkban másik ilyen divatos megközelítés az úgynevezett strukturális bűn fogalom, hogy igazságtalan társadalmi viszonyok között él az ember, akár diktatúrában például, és nem tud változtatni. Kénytelen sumákolni akár a számlaadásban, akár a kollégáival való viszonyban, nem tud tisztességesen élni. Maga a struktúra a bűnös. No, de bennünket nyilvánvalóan teológiailag és keresztény módon érdekel a bűnnek a titka. Abból kell kiindulnunk, hogy a Szentírás teremtéstörténet beszámolója szerint Isten egyedül az embert teremtette különös gonddal, saját maga a föld porából ugye megalkotja. Isten szól az emberhez, az egyedüli módon a teremtmények közül kizárólag az ember felé van Istennek hívó szava. És ugye azt várja Isten az embertől, hogy szabadon igent mondjon neki a teremtménye. Igen ám, de láttuk a szabadsággal foglalkozó résznél, hogy az ember szabad akaratú, tehát benne van a szabad akaratúság állapotában a nemetmondásnak is a lehetősége. Úgy is mondhatjuk, hogy Isten belekalkulálta a bűnnek a lehetőségét az ember teremtésébe. De fordítva is lehet ezt nézni, hogy az ember szabad akaratból nem csak nemet mondhat Istennek, hanem szabad akaratból engedelmeskedni is tud neki. A másik teológiai alap megállapításunk az, hogy egyedül Jézus Krisztusra tekintünk úgy, mint aki bűn nélküli életet élt. Tehát aki tökéletesen megvalósította életének minden helyzetében Isten akaratát, sőt, saját személyében magára vette a bűn minden átkát, minden büntetését. Ugye ez a megváltás, hogy az, aki nem követett el bűnt, az a bűnösökért szeretetből önként elfogadta a bűn büntetését. Utána ugye föltámad a halálból, és ez a föltámadt krisztusi élet az, ami most áramlik belénk a hit által. Aki megkeresztelkedik, tulajdonképpen ugye bele temetkezik a kereszt vízbe, meghal, mint természetes önző ember, és újjá születik a Krisztus által közvetített ugye, isteni életre. Szent Páltól van egy nagyon fontos mondatunk, Római Levél 6. fejezet 10. vers. Krisztus halálával egyszer és mindenkorra meghalt a bűnnek, életével azonban Istennek él. Ezért úgy tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, és éltek az Istennek Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Az a keresztény ember ezek szerint, aki Jézus kereszt halálában és feltámadásában újjászületik. A bűntől megszabadul. De van egy harmadik teológiai alap megállapításunk is, hogy sajnos a megváltottság állapotában is van bűn. A Krisztushoz tartozó ember is akár gyengeségből, akár sodródásból, akár szélsőséges esetben gonoszságból tud sajnos bűnt elkövetni. Hogy hogyan mutatja be a Biblia a bűnt, ahhoz röviden még vissza kell kanyarodnunk a teremtés történethez. Ha lehántunk minden kortörténeti, korabeli elképzelést tartalmazó mozzanatot, ugye azt látjuk a teremtés történet, Ádám, Éva, tiltott gyümölcs, kígyó történetben, hogy Isten két dolgot kér az embertől. Az egyik az, hogy uralkodj, Isten nevében uralkodj a teremtett világon, hajtsd uralmad alá. Ezt mind te kaptad, érted van. A másik, amit kér Isten, az, hogy hódolj nekem. tudd azt, hogy ez az egész teremtés én tőlem van, az ajándékozótól, ezért itt van két fa, ezeknek a gyümölcsétből ne egyél. Na és jön a kísértő, ugye, aki összezavarja az ember gondolkodását, és a végeredmény az, hogy Éva megvalósíthatatlannak tartja az isteni parancsot. Tehát úgy néz a parancsra, hogy ez nincs ember, aki meg tudja csinálni. Ezt Isten, aki hatalmasabb nálam, azért parancsolta ezt, mert nem engedi azt, hogy én boldog legyek. Ez a kísértésnek mindig a csapdája, hogy úgy látjuk azt a konkrét dolgot, hogy lényegében nincs ember, aki ezt tisztán, tökéletesen meg tudná csinálni, tehát föl is mentjük magunkat a parancs teljesítése alól. Nem úgy gondolunk Istenre, mint aki a parancsok által védelmet, biztonságos életet akar nekünk ajándékozni, hanem úgy gondolunk Istenre, mint egy hatalmas zsarnokra, aki megakadályozza, hogy mi boldogok legyünk. No de ugye volt kísértés, és mégis az embernek a szabad tette volt az első bűn. Ezt nagyon hangsúlyozza a Biblia. Tehát nem a világban benne levő rossznak a principiuma, nem ez a bűn. Nem valami eleve elrendelt rossz, hanem ez kizárólag az ember szabad akarata által valósult meg. Csak az ember által van jelen most is a világban a bűn. Se a természetben, se az állatvilágban, sehol bűnt nem látunk. Ez csak az szabad akaratú embernek a műve lehet. Most az első embereknek ezt az Isten ellenes lázadását, amit eredeti bűnnek nevezünk, a teológia áteredő bűnnek is elnevezte, hiszen az a szakadás, ami megtörtént, Istentől való szakadás, ugye ebbe az elszakadt állapotba születik bele később minden ember. Tehát a bűn az nem utánzással terjed, hanem származással terjed. Nagyon gyermekes a példám, de mégis így tudjuk megérteni, hogyha a nagyapa elkártyázza a család vagyonát, az unoka nem tehet róla, de mégis beleszületik a vagyontalanságnak az állapotába. Az Ószövetség fölismerte ezt, hogy az Istentől elszakítottságban élünk, és kialakultak az engesztelő áldozatok. Ezek nem voltak bűnbocsátó hatásúak, de jelezték azt, hogy az ember sajnálja azt, hogy bűnös. Nagyon érdekes, hogy ugye kialakult a helyettesítő áldozat fogalma, ami eredetileg a húsvéti bűnbak szertartással valósult meg, hogy a két kecske bak közül az egyiket kisorsolták, a nép vezetői rátették a kezüket, átadták a bűnöket, utána kizavarták a városon kívül a pusztába, és ott ugye élelem meg víz hiányában a kecskebak elpusztult. Megsemmisültek a bűneink, ezt így értelmezték, és utána pedig Izajás prófétánál ez a helyettesítő szenvedés gondolata ugye megjelenik a szenvedő szolga énekekben, ahol arról beszél a próféta, hogy majd jön valaki, aki nem fog bűnt elkövetni, de a bűn minden terhét, a bűn minden rettenetes következményét magára vállalja. Ha az újszövetségi szentírásra áttérünk a bűnnel kapcsolatban, három megjegyzést kell tennünk a könyvek alapján. Az úgynevezett szinoptikus evangéliumok, Máté, Márk, Lukács evangéliumai, úgy mutatják be Jézust, mint aki azért jött, hogy megváltsa az embereket a bűntől. Ezekben olvashatók a következő fontos kitételek, hogy ugye Jézus tanít a bűnbocsánatnak a lehetőségéről, ami az Ószövetségben, újra mondom, nem volt meg. A tékozló fiú példabeszédre gondoljunk, hogy valaki az örökségét rossz dolgokra elkölti, utána még szerencsétlenebbé válik, és amikor elhatározza, hogy hazamegy, akkor az édesapja minden szemrehányás nélkül visszafogadja, ünnepséget rendez neki. Tehát van visszatérés a bűnnek a nyomorából. Erről szól ez a példabeszéd. Azután Jézus bebizonyítja azt, hogy neki van hatalma a bűn megbocsátására. Ez a béna fiatalember meggyógyítása, ahol nyilvánvalóan azért választott egy mozgássérült embert, mert itt lehetett a láthatatlan hatást, a látható változással igazolni. egy egészséges embernek azt mondta volna, hogy a te bűneid bocsánatot nyertek, senki nem hitte volna el. De hogy egy béna embernek megbocsátotta a bűnét, és ezt azzal igazolta, hogy a béna járni tudott ezután, ezzel a láthatatlan lelki következményt tudta igazolni. És ne feledkezzünk el a húsvéti beszámolókról sem, ahol a feltámadt Jézusnak a legelső ajándéka a bűnök bocsánatának az átadása. Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben, amit föloldoztok, föl lesz oldozva a mennyben. Tehát Jézus átadja a saját bűnbocsátó hatalmát az egyház közösségének, az egyház vezetőinek. A szinoptikus evangéliumokban tehát ezeket látjuk. János evangéliumában csak egyre hívom fel a figyelmet. János evangélista, amikor a bűnről beszél, akkor soha nem többes számot ír, hanem a bűnről beszél, nem a bűnökről. Úgy mutatja be keresztelő János Jézust a megkeresztelkedésekor, hogy íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűnét. János ugye ezzel azt hangsúlyozza, hogy Jézus nem a konkrét bűnöktől akarja csak szabaddá tenni az embereket, hanem úgy általában a bűnnek a hatalmát akarja megtörni, hogy az ember a bűn uralmából ki tudjon szabadulni. És végezetül az újszövetségi szentírásnál ugye Szent Pált kell röviden látnunk, aki ugye hatalmas műveltségű ember lévén azonnal fölismerte a Jézus történetben a lényeget, hogy ahogyan ami Ádámban megtörtént, az a természetes embereknek a szintjén megtörtént, az engedetlenség ennek következtében a halál. Ugyanígy Jézus a második Ádám, aki az engedelmessége által az életet ajándékozza, és ő a második Ádám, akiben az újjáteremtés meg tud valósulni. Ha a bibliai adatokat összeszedjük, akkor logikusnak fog remélem tűnni a bűnnek a klasszikus akvinói Szent Tamástól származó definíciója. Azt mondja Szent Tamás, hogy a bűn az, amikor valaki elfordul Istentől, mint végső céljától, és odafordul valami teremtett vagy változékony jóhoz, mint végső célhoz. Tehát mind a két mozzanat fontos a bűnben. Az egyik az, hogy elfordul az ember Istentől. Azt mondja az ember, hogy ebben a helyzetben, amit tenni akarok, ebbe Isten te ne szóljál bele. Itt én mondom meg, hogy mi a jó, meg mi a rossz nekem. Tehát kizárom az életemből az Istennel való élő kapcsolatot, és odafordulok valami értékhez, de ez ugye abszolutizálódik. Valamiféle pót üdvösségként jelentkezik, és az ember úgy éli át, hogy ha ezt a valamit lopással nem szerzem meg, akkor én nem leszek boldog, akkor nem lesz kerek az életem. Tehát abszolutizálom azt az értéket, ami érték, csak relatív értéke kellene, hogy legyen az ember életének. Rengeteg izgalmas részlet probléma kell, hogy még röviden tárgyalásra kerüljön. Az egyik a halálos bűn, bocsánatos bűn határának a kérdése. A kiinduló pontunk itt is a Szentírás. Az Ószövetségben ugye voltak bizonyos bűnök, amelyeket halállal büntettek. Ezek voltak eredeti értelemben a halálos bűnök, bálványimádás, istenkáromlás, vagy pedig az emberi élet, vagy az emberi személy, vagy az emberi család súlyos megsértése, mint a házasságtörés, vagy az emberrablás. Súlyos bűnökre halál járt. Azért tegyük hozzá, hogy felség sértésért senkit nem végeztek ki az Ószövetségben, és más kultúrákban pedig ez nagyon sokszor megvolt. És azt is tegyük hozzá, hogy nagy mennyiségű anyagi javak miatt, nem tudom, sikkasztás miatt soha nem volt kivégzés az Ószövetségben, pedig más kultúrákban még most is, mai napig is megvan. Tehát kizárólag Isten védelmében és az ember, az emberi család védelmében voltak ezek a nagyon szigorú halálbüntetések. A kisebb gyarlóságok esetében pedig az Ószövetség előírta a különféle áldozatbemutatási ritusoknak való engedelmességet, hogy valahogy az ember meg tudjon tisztulni ezektől. Nézzük az Újszövetséget. Jézus a példabeszédében azt mondja az egyik helyen, hogy valaki 10 000 talentummal tartozik a királynak, és Ugyanez az illető egy más embernek meg 100 dénárt adott kölcsön, és még nem kapta vissza. A 10 000 talentum fölfoghatatlanul hatalmas összeget jelentett szemben a 100 dénárral. Következésképp azt lehet méltán vélni, hogy Jézusnál is azért a bűnök nem egyforma súlyúak. Vannak súlyosabbak, és vannak kevésbé súlyosabbak. Vagy gondoljunk az ősegyházi gyakorlatra, amit az újszövetségi szentírásból ismerünk, hogy voltak súlyos bűnök, amelyekért kiközösítés járt, és volt olyan, János levelében olvassuk, hogy aki azt állítja, hogy nincs bűne, abban nincs meg az igazság. Tehát minden ember bűnös, de azért nem egyforma súlyúak a bűnök. Nagyon érdekes, hogy Szent Ágoston foglalkozott először, hogy hogyan is lehetne megkülönböztetni, mi a halálos bűn, meg mi a bocsánatos bűn, és precízen kidolgozza Ágoston, hogy a halálos bűn az a bűn, az a súlyos bűn, amiért örök büntetés jár. Tehát az ember ilyen állapotban meghal, akkor elkárhozik. A bocsánatos bűn pedig valami rendezetlen cselekvés. Az ember nem akar rosszat, nem akar elfordulni Istentől, de mégis gyarlóságokat elkövet. No, de azért Ágoston hozzáteszi, hogy biztos, hogy a kettő nem ugyanaz, a halálos bűn meg a bocsánatos bűn, de hozzáteszi, hogy hol a határ a kettő között, azt Isten szándékosan hagyta homályban. Mert nagyon jól tudta Isten azt, hogyha világosan látnánk a halálos bűn, bocsánatos bűnnek a határát, akkor csak a halálos bűneket akarnánk kiküszöbölni az életünkből, és fütyörészve elkövetnénk a bocsánatos bűnöket, mert ezek úgysem veszélyeztetik az üdvösségünket. Hogy is gondolkodjunk akkor a halálos bűn, bocsánatos bűnről? Második János Páltól van egy nagyszerű leegyszerűsítés. Azt mondja, hogy az úgynevezett pozitív parancsoknál, például a tiszteld atyádat és anyádat, vagy a vasárnapokat ünnepeld meg, az úrnapját szenteld meg, az úgynevezett pozitív parancsoknál az embernek a lelkiismerete és a józan esze, az okossága az, ami el tudja dönteni, hogy ez nagyon súlyos bűn volt, vagy kevésbé súlyos bűn volt. De a negatív parancsoknál, tanítja a pápa, ott ragaszkodnunk kell a kinyilatkoztatáshoz. A ne ölj parancsot, aki áthágja, az csak halálos bűn lehet. Akár milyen körülmények között volt, akár az abortusz, akár az eutanázia, akár a gyilkosság, ez csak halálos bűn lehetett, mert egy nagyon fontos értéket sértett meg vele az ember. Tehát a negatív parancsoknál ragaszkodnunk kell a kinyilatkoztatás normáihoz, a pozitív parancsoknál pedig a saját mérlegelésünkre és tisztességes lelkiismeretünkre van bízva a megítélés. Röviden ejtsünk szót az úgynevezett főbűnökről. A főbűnt úgy tudjuk elképzelni, hogy a jó cselekedet ellentéteként. Hogy jót cselekszem egyszer, az nem más, mint egy jó cselekedet. De ha sokszor azt teszem, akkor kialakítom magamban az erényt, hogy begyakorolt módon mindig a jót cselekszem. Most ennek az ellentéte a főbűn, hogy nem csak egy bűn, mert az is, hanem egy tartós, rossz értékválasztásra való berendezkedés, bűnös hajlam, amikor az ember teljesen engedi, hogy eluralkodjon rajta az e világnak az elsőbsége. Most a 7 főbűnnek a tanát ezt már a 3. századtól fogva kitalálták, ugye a szerzetesi irodalomban szerepelt ez, hogy mik azok a bűnök, amelyek ellen a szerzetesnek naponta meg kell harcolnia. De itt is újra mindig rácsodálkozom Aquinói Szent Tamásnak a zsenialitására, hogy 800 év óta ismerték a 7 főbűnnek a tanát, de senki nem látta át előtte, hogy mennyire ráncba lehet ezt szedni, mennyire át lehet tekinteni. És úgy tanít Aquinói Szent Tamásról erről, hogy minden bűnnek az alapja a gőg. Tehát amikor az ember Istent akarja játszani, kizárja az Istent az életéből, és a gőgből következően kétféle módon nyilatkozik meg az akarat. Vannak jó dolgok az ember életében, ezeket keressük, és vannak rossz dolgok, ezeket meg szeretnénk kiküszöbölni. Milyen jó dolgok vannak az ember életében? Ilyen például az elismerés, a megtiszteltetés. Nem bűn, ha valaki erre igyekszik, de ha rendezetlenül igyekszik az elismerésre, akkor létrejön benne a kevésség, ami egy konkrét bűn is, meg egy tartós bűnös hajlam is. Jó dolog az ember akarata számára, például az ételital, például a szexualitás, például az anyagi javaknak a világa. Ezek jó dolgok és szükségesek az ember vagy az emberiség fennmaradásához, de ha rendezetlenül irányul valaki ezekre, akkor létrejön a torkosság, a bujaság és a fösvénység főbűne. Ez eddig már 4. Na most milyen rossz dolgok vannak az ember életében, amelyeket megpróbál kiküszöbölni? Az egyik az az erőfeszítés, amit a jóért meg kellene tenni. Ez bizony rossz dolog az ember számára. Ez hozza létre az 5. főbűnt, a restséget. És rossz dolog az ember akarata számára saját kiválóságának a csökkentése, és ez hozza létre az irigységet és a haragot. Így jön létre a 7 főbűn, amely, mondom, a lelkiségi irodalomnak sokszor túlhaladottnak tűnő része, de azért a keresztény élet az nem más, mint a megtérésnek a küzdelme. Hogy hiába, hogy hiszünk, belehelyeztük magunkat Jézus életébe, keresztények vagyunk, ezt a krisztusi értékrendet ugye tartósan fenn kell tudnunk tartani, sokszor meg kell újulnunk benne, és ehhez nem árt, hogyha a fő bűnök, tehát a bűnös tendenciákat is világosan látjuk. Végezetül a bűnnel kapcsolatban mi a bűntől való szabadulás útja? Tegyük hozzá, ugye ez a Szent Jónás. Évente minimum egyszer húsvét környékén kötelesek vagyunk elvégezni. Faj szerint és szám szerint meg kell gyónnunk a bűneinket. A faj természetesen utal a parancsokra, vagy az erények ellentéteire. A szám szerinti bevallás pedig biztos nem arra vonatkozik, hogy valaki a legutóbbi gyónása óta 16-szor vagy 17-szer beszélt csúnyán, hanem mégis arra utal a számszerűség, hogy valami egyszer történt-e meg nagyjából akaratlanul vagy ideges körülmények között, vagy pedig nagyon sokszor jelentkezik az illetőnek az életében, tehát a tendenciára utal. Ezzel a rövid áttekintéssel az erkölcsteológia kulcsfogalmait végig gondoltuk. Újra vegyük elő a kiindulásnak az alapelveit, hogy az ember az egyedüli cselekvő, aki az erkölcsi cselekedeteivel a világot is, a társadalmat is formálja, tehát a környezetét is, és önmagát is. Minden cselekedetünkkel vagy jobbá tesszük magunkat, vagy rosszabbá tesszük magunkat. És minden dolognak, ami e világon van, akár a munka, akár a pénz, akár a közjó, akár a természeti kincsek, akár a gyógyszerek, minden dolognak, ami e világon van, az ember az erkölcsi döntéseivel adja meg az erkölcsi értékét. Tehát az erkölcs az Isten teremtményétől, az embertől jön, és amennyiben az ember ehhez hűséges akar maradni, akkor az erkölcsében mindig meg kell újulnia.